Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Sokat gondolkodtam rajta, hogy amikor mi mennyei atyánk valami általunk érthetetlen okból úgy döntött, hogy előnybe részesít bennünket az ő drága egyetlen szülött fiával szemben, Jézus Krisztussal szemben, hogy akkor mi lehetett az ő lelkében és szívében? Megfejthetetlen talány. Egyetlen szó, a szeretet az, amely némiképp a mi számunkra is magyarázatot adhatna erre, ha mi igazán értenénk, vagy legalábbis éreznénk ennek az isteni szeretetnek a nagyságát és a mélységét. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mire is szánta oda a mennyei atya az ő egyszülött fiát, amikor elküldte erre a világra. És mi lehetett az Úr Jézusnak ebben a küldetésében a legnehezebb, a legfájdalmasabb? Természetesen eszembe jutott az ő földi üldöztetése. Eszembe jutott, hogy meg akarták őt kövezni, hogy le akarták szikláról taszítani. Eszembe jutott, hogy megkorbácsolták, hogy tövis koronát nyomtak a fejére. Eszembe jutott, hogy kigúnyolták, és természetesen a Golgotára történő megfeszítése is eszembe jutott. Azonban, ha egyetlen szóval kellene jellemezni az Úr Jézusnak itt a földi életét, nem csak az ellenségeivel, hanem a szimpatizánsaival, sőt a tanítványaival való kapcsolatában is, akkor talán a legjellemzőbb lehetne az a szó, amely így hangzik, hogy félreértés. Félreértés. Úgy gondolom, mindnyájan ismerjük ezt a szót, és nem csak elméletből, hanem tapasztalatból is. Olyan helyzetekben, amikor valami jót akartunk tenni valakivel, és ezért áldozatot is hoztunk, az illető meg valamiféle támadásnak minősítette, félreértette. Amikor szeretettel próbáltunk közeledni, akár gyermekeink, akár szüleink, akár családtagjaink, egyéb családtagjaink felé, vagy akár embertársaink felé, és félreértették a mi szeretetünket, vagy jó szándékunkat. Nagyon fájdalmas dolog ez. Az Úr Jézusnak a földi életére nagyon jellemző volt, úgy is mondhatnám, hogy rányomta a bélyegét a félreértéseknek ez a szomorú ténye. Hányszor és hányszor történt meg vele, hogy a zsidó vezetők félreértették, úgy gondolták, hogy a hatalmukra tör. Úgy gondolták, hogy szeretné leváltani őket. Úgy gondolták, hogy szeretné sutba küldeni a népnek a vezetőit, hogy ő álljon a tanítványaival oda a népnek az élére. Úgy gondolták sokan, hogy az ő országa az e világból való ország. Félreértették. Félreértették a szimpatizánsai is, akiket meggyógyított. És úgy gondolták, hogy Jézusnak az cselekedetei között ez a csúcs, hogy fizikai betegségből képes embereket megszabadítani. És nem gondoltak arra, hogy ennél többet is tud adni. Ezért történhetett meg, hogy a 10 leprás közül csupán egyetlen egy volt, aki visszajött abban a reményben talán, hogy még a meggyógyíthatatlan lepra betegségtől történő megszabadításnál is többre számíthat az Úr Jézusnál. Félreértették azok is, akiknek kenyeret szaporított, hiszen úgy gondolták, hogy végre itt a Kánaán, itt van az a király, akit csak nekünk most jól meg kell fogni, most föl kell emelni, most királyi díszre kell, és királyi trónra kell emelni, aztán nem kell dolgoznunk, hanem majd ingyen kenyérben részesít bennünket. Legközelebb az Úr Jézus nem is szaporított nekik kenyeret, megtagadta. Azt mondta, hogy azért jöttök, mert ettetek a kenyerekből, de nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Mi történt? Félreértették. És a tanítványok? A tanítványokkal is gyakran előfordult, hogy félreértették az Úr Jézust.
Csak egy-két példát hadd mondjak, emlékezetünkbe idézve a jól ismert történeteket. Amikor Péter megtagadta őt, vajon nem értette félre? Vajon nem azért tagadta meg, mert úgy gondolta, hogy ez az ára annak, hogy megmentse az ő földi életét? Ebből a szempontból igaza volt. De az örök életét kockáztatta azzal, félreértve az Úr Jézust, hogy megtagadta őt. És amikor Júdás elárulta, vajon nem értette félre? Úgy gondolta, hogy egy egyszerű rabszolgának az áráért érdemes Jézust odaadni. Nem értette félre? Ó, dehogy nem. Nagyon-nagyon félreértette. A félreértés az Úr Jézus életét végig kísérte. És amikor elkezdett az Úr Jézus a tanítványainak a haláláról beszélni, a maga haláláról, akkor aztán a félreértések már kirobbantak. Akkor már ellenállhatatlan erővel tört ki a hűséges tanítványból, Péterből. Mentsen meg téged ettől, Uram az Isten! Nem történhet ez meg veled! Úgy tört ki Péterből ez a mondat, hogy az Úr Jézus által ördögűzésre használt szót nem átallotta Péter használni az Úr Jézussal szemben. Mintha ördögöt akart volna az Úr Jézusból űzni. Nem történhet ez meg veled. Irgalmazzon neked az Isten, mondta Péter az Úr Jézusnak, mint egy irgalomra szoruló bűnösnek. Ugye mennyire félreértette? Amikor az Úr Jézus a haláláról kezdett beszélni, akkor a tanítványok egyszerűen pánikba estek. És nem csak azért, mert úgy gondolták, hogy ha egyedül maradnak, akkor ettől kezdve mehetnek vissza a régi foglalkozásukhoz. Szerettek ők dolgozni azelőtt is, nem volt ezzel probléma. Valami más volt az oka. Hogy amikor az Úr Jézus elkezdett beszélni a maga haláláról, akkor a tanítványoknak azonnal bevillant az agyukba, a szívükbe az az általuk jól ismert, évezredek által őrizgetett kapcsolat, hogy bűn és halál. Elindult az Édenben. Miért lett halandóvá az ember? Azért, mert bűnt követett el. A bűnnek a zsoldja a halál. És a tanítványok újra meg újra átélték, hogy a bűnnek halál a zsoldja. Mert közülük is egymás után kezdtek meghalni. A tanítványok közül is az emberek. A gyülekezetben is az emberek. És amikor a bűn zsoldjaként gondoltak a halálra, odáig mentek, hogy el nem tudták képzelni, hogy ők, akiket az Úr Jézus megvált a Golgotán a haláltól, illetve a bűntől, el nem tudták képzelni, hogy nekik a halál még osztályrészük lehet. Mert ha az Úr Jézus megváltása valódi megváltás a bűntől, akkor úgy gondolták, hogy a fizikai haláltól is megváltotta őket. Igaz, hogy az Úr Jézus ennél sokkal jobbat és többet adott nekik a Golgota által, mert nem a földi haláltól, hanem az örök haláltól, a kárhozattól váltotta meg őket. De ezt ők nem értették. Hát, ha még az Úr Jézusnak a halálára kell gondolni. A hívő ember halálát is megbotránkoztatónak tartották, és úgy tudtak rá gondolni, hogy hívő ember nem halhat meg. Akit az Úr Jézus megváltott, az majd elragadtatik a mennybe csodás módon, de meg nem halhat, mert úgy gondolták, hogy a halál az a kárhozatba vezető út. És most az Úr Jézus arról beszél, hogy ő fölmegy Jeruzsálembe, sokat kell szenvednie, és meghalnia. Hogy is mondták a kereszten függő Úr Jézusnak az ellenségei? Másokat megmentett, magát nem képes megmenteni. A tanítványok pont így gondolkodtak. Hogy lenne képes bennünket a haláltól megmenteni, azaz, hogy a bűntől megmenteni, ha magát is a bűn következményeként fönnálló halálba juttatja. És félreértették az Úr Jézust. Hát, amikor nem csak beszélt róla, hanem amikor eljött a tényeknek az ideje. És nagypéntek ennek a napja. Amikor immár nem csak elmélkednek mások halálán, meg óvakodnak a magukétól, meg irtóznak az Úr Jézus ilyenfajta proféciájától, hanem egyszerűen azt látják, hogy nem mentette meg Péternek a befolyására se a mennyei atya az Úr Jézust a halától. Összeomlottak egzisztenciálisan, összeomlottak teológiailag, minden módon összeomlottak. Mert az Úr Jézusnak a halála az emberi értelem számára és az emberi logika által elvárt kapcsolatok tekintetében mindent szétzilált. Ami szerintük összetartozott, azt szétválasztotta, ami szerintük össze nem tartozott, azt meg összekapcsolta. Nézzük csak meg ezt az ígét, hogy hol érhetjük tetten benne az előbbi mondatomnak a részleteit. Ami nem tartozott össze, a tanítványok fejében, szívében soha, tapasztalatában se, azok nagypénteken azok a dolgok összekapcsoltak. Összekapcsolódik-e valaha déli 12 órakor verőfényes izraeli jeruzsálemi napsütésben a korom sötét, az éjszaka sötétje? Soha össze nem kapcsolódott. És most mi történik? Mint egy természeti fölvezetésül a mennyei atya azt akarja megtanítani a tanítványaival, meg egész Jeruzsálemmel, meg egész Izraellel, meg az egész világgal, hogy ami szerintük nem kapcsolódik össze, az Isten tervében összekapcsolódhat. Egyelőre csak a természetnek a rendjét borítja föl. Sötét lett a mi időszámításunk szerint déli 12 órától délután 3 óráig, a legfényesebb izraeli jeruzsálemi időszakban. És ezzel már Isten jelezte azt, hogy egészen más az ő rendje, mint amit az ember megszokott, és mint amit az ember tapasztalt. Jézus Krisztus nagypénteken valami egészen más rendszert vonultatott be ebbe a világba, mint amit akár a tanítványai is megszokhattak eddig. Még ahhoz képest is más rendet, mint ami az Ószövetségnek a rendje volt. Ahhoz képest is eltérő, sőt ellenkező rendet. Sok mindenben, mint amit az Ószövetségből jól ismerhettek az ő zsidó tanítványai. Aztán volt egy nagyon-nagyon nehéz másik kapcsolat. Itt van a századosnak a személye. Mennyi kivégzést vezényelt ő már. Semmi újat nem tapasztalhatott, azt gondolhatta. És aztán történt valami. Úgy olvassuk az igénkben, hogy a százados ennél a kivégzésnél valami olyasmit tapasztalt, amit eddig soha. Hogy össze nem illő dolgok egyszer csak összeillettek. Mire gondolok? Arra, hogy amikor az Úr Jézusnak egy ismeretlen személy ecetbe mártott szivacsot nátszára tűzve odaemelte az ajkához, és mindenki tudta, hogy a kivégzésnél kétféle ital volt jelen, az egyik a kábító ital, amit mielőtt megfeszítettek valakit, addig azelőtt adták oda neki, ez Izraelben egy kivételes, kegyelmes lehetősége volt a rómaiaknak. A másik pedig az az úgynevezett poszka, amely a katonáknak az üdítő, gyorsan fölszívódó serkentő itala volt, ami vízből, ecetből és tojásból, nyers tojásból volt összekeverve. És akkor az Úr Jézusnak odaadják ezt a serkentő italt, mondván, még segítünk is, kiabálj egy kicsit hangosabban. Ugye milyen ironikus? Hogy hallja meg illés, hogy jöjjön el. Mert mindenki tudta, hogy Izraelben az összes kivégzett ember illéshez kiállt, mert őt tartották a bajba jutott emberek segítőjének, és éppen ezért a keresztre feszített embernél nagyobb bajba senki nem lehetett. Tehát mit csinált? Mindenki illésért kiáltott. Csak senkihez nem jött el Illés. Az Úr Jézus ugyanis megszólalt a kereszten, és félreértették a szavait. De erről majd később. Most arról, hogy össze nem illő dolgok egyszer csak összeillettek a századosnak a legfrissebb és páratlan tapasztalatában, nevezetesen, hogy amikor valakinek serkentő italt adnak, még olyat nem látott a százados, hogy ebben a percben, mikor megkóstolja az italt, amikor elfogadja az italt, a mérgezettet nem fogadta el korábban az Úr Jézus, de ezt igen, akkor, éppen akkor. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Éppen akkor hal meg. Miről van szó? Két össze nem illő dolog. Egy gyorsan felszívódó, erősítő ital, és a halálnak a pillanata. Két össze nem illő dolog egyszer csak összeillik. A napfény a sötétséggel, a serkentő ital a halál pillanatával. Micsoda nap ez? Itt semmi nem stimmel. És amikor a százados, úgy olvasjuk az igényben, amikor azt látta a százados, hogy így, tessék figyelni, így lehelte ki lelkét, úgy is mondhatnám, hogy ekkor lehelte ki lelkét, akkor azt mondta, hogy itt nem egy emberről van szó, nem egy átlag emberről van szó, hanem azt mondta, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Vannak ebben a bizonyságtételben még hibák, hisz Jézust embernek mondja, meg múlt időt használ, hogy volt, azaz, hogy már nincs. Vannak ebben hibák, de valami nagyon fontos dolog mégiscsak történt, hogy Istennek, Jézus Krisztusnak ezt az összeilleszthetetlen két dolgát Isten megint elhelyezte egy embernek a szívében, a tapasztalatában, és ez elindította őt valamerre. Még nem ért célba, de elindította valamerre ezt az embert. És van egy harmadik dolog. Az összeillő és soha-soha el nem választható dolgok meg elkezdenek elválni egymástól. Két dolgot említek. Ott van a kárpit, amely elválasztja a templom épületén belül a két helyiséget, a szentek szentjét, a kocka alakú belső részt és a szent helyet, amely előtte van. A szentek szentjé előtti kárpit függöny egy összeszőtt anyag, amiről mindenki azt gondolta, minden zsidó azt gondolta, hogy az életben soha nem fog megsérülni. Mert ugyanaz a biztonság, amit Istennek a temploma jelentett ennek a kárpitnak a számára, az azt jelentette, hogy az összeszövés soha-soha nem fog megváltozni. Miért? Mert ezek a szálak összetartoznak, elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz. Ez a szövet. És mi történik? Nagy pénteken? Nem csak arról van szó, hogy az össze nem illő dolgok összetalálkoznak, sötétség meg világosság, serkentő ital meg halál beállta, hanem az ellenkezője is. Vagyis, hogy az a kárpit, az a függöny, amely elválasztotta egymástól a szent helyet és a szentek szentjét, az most mégiscsak ketté szakad. A szálai, amelyek egybeszőve vannak, most elszakadnak. Mit jelent ez? A zsidó emberek pontosan tudták, hogy e mögé, a függöny mögé, földre született ember közül egyetlen egy, a hivatalban lévő főpap egy évben egyetlen egyszer teheti be a lábát. Annyira nem mehet be más, hogy amikor a főpap a nagy engesztelés napján bement a függöny mögé, akkor egy kötelet kötöttek a lábára, vagy a derekára, hogyha véletlen rosszul lenne, meghalna, akkor se menjen be senki utána, mert az tilos, hanem akkor majd ennél a kötélnél fogva fogják őt onnan kihúzni. Minden zsidó ember tudta, hogy ez a függöny, ez egy szétszakíthatatlan függöny. Ez egy áthatolhatatlan függöny az ember számára. És amikor az Úr Jézusnak a halála bekövetkezik, akkor ezzel az a rendkívül üdvtörténeti esemény kap egy nagyon, nagyon plasztikus illusztrációt, hogy ez a függöny ketté szakad. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az új szövetségben Jézus Krisztus golgotai kereszthalálának az eredményeként. Most már Isten nem ószövetségi módon egy népben gondolkodik, és az egyéneket külön alig-alig említi, hanem most egyenként mindenkinek, nekem is, meg nektek is, lehetőségünk van arra, és felelősséget is kaptunk arra, hogy az Istennel való legbensőségesebb találkozásnak a lehetőségével élhessünk. Micsoda nagyszerű dolog ez! És megint egy eddig össze nem illeszthető dolog, hogy az egyszerű ember és Isten most egyszerre csak összeilleszthetővé válik. Jézus Krisztus által menetelünk van az Atyához. Sehogy másképp nem lenne. Eljuthatnánk az áldozásig, az oltárunkig, eljuthatnánk a sátorig, eljuthatnánk a pogányok udvaráig, aztán ott vége. Azonban az Úr Jézus halála azt a soha össze nem egyeztethető dolgot, hogy itt van egy bűnös pogány ember, és ott van Istennek a szentek szentje, és a kettő egyszer csak összetalálkozhat egymással. És tudjátok, testvérek, mi volt ennek az ára? Egy újabb szakadás. Egy olyan szakadás, amivel úgy gondolom, hogy se a mennyei angyalok, se a földön senki, soha, még csak gondolatot se ébresztett magában. Ez a szakadás pedig az ára volt az összes megváltási eseménynek. Ez a szakadás pedig abban lett nyilvánvalóvá, amikor az Úr Jézus azt mondta, a mostani evangéliumban arám nyelven, Máté evangéliumában pedig a megszólítások zsidó nyelven hangzanak el, héberül, itt most úgy hangzik, hogy Eloi, Eloi, lama sabaktáni. Máté azt mondja az Eloi helyett, hogy Éli, Éli, lama sabaktáni. Mind a kettő azt jelenti különböző nyelven, de most az Élit említem, Máté evangéliumát, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el? És amikor ezt a szót mondta, hogy Éli, akkor gondolták azt, hogy Illést hívja, mert az Éli meg az Éliá az nagyon közel van hanghatásban egymáshoz. De most arra szeretnék utalni, ami ennek a mondatnak a vége, ennek a kérdésnek a vége. Miért hagytál el engem? No, ez az a szakadás, ami ebben az igében az összeillesztettségek és szétszakadásoknak az origója és a csúcsa is egyszer s mind. Mert az Úr Jézusnak a szenvedése, az Úr Jézusnak a gyászos és gúnyossá tett halála rendkívüli áldozat. De hogy mi ez teológiailag, a fizikalitáson túl, a szellemiségen túl, azt ez a mondása, ez a kérdése árulja el az Úr Jézusnak, amikor azt mondja a mennyei atya felé, hogy Istenem, Istenem, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És nem várja a választ, és a mennyei atya nem szólal meg, és nincs mennyei szózat, mint máskor szokott lenni, mert nincs rá szükség, mert tudja az Úr Jézus, hogy a mennyei atya miért szakította meg vele most azt a kapcsolatot, ami azelőtt se soha, azóta se soha nem következett be. Hisz a Szent Háromságon belül az atyának és a fiúnak a kapcsolata az egy elszakíthatatlan kapcsolat volt. Semmi és senki nem volt képes arra, hogy ezt a kapcsolatot megszakítsa. Egyetlen dolog volt képes rá. Nem ki, hanem mi. A mi bűnünk. Nem kell választ mondani. Mert az Úr Jézus is tudta, a mennyei atya is tudta, és mi is tudhatjuk immár, hogy az a nagy szakadás, az a tragikus szakadás, ami a Szent Háromságon belül, ez a megszakíthatatlan szövetségen, egységen belül most ideiglenesen, de bekövetkezett, hogy a mennyei atya elhagyta az egyszülött fiát. Mi ez ahhoz képes, mint amikor a mennyből leküldte a földre? Leküldte, de nem hagyta el? Azt mondta az Úr Jézus itt a földi életében, hogy én és az atya egy vagyunk, semmiféle szakadás nem volt. Elküldte és eljött. De egyek voltak. De a Golgotai kereszten, a mi bűneink miatt, A mennyei atya azt az érthetetlen, azt a szent következetességet még a fiával kapcsolatban is betartotta, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Akkor is, ha nem benne van az Úr Jézusban, mert benne semmi bűn nem volt, hanem rajta van, akkor is, ha nem az ő bűne, hanem a mi bűneink, de ha egyszer magára vállalta, akkor a mennyei atya kifejezésre juttatta ország, világ, menny és pokol előtt, hogy ő nem vállal kapcsolatot a bűnnel. No hát ez az a szakadás, ami a templom szakadását, templom kárpitjának a szakadását eredményezte. Ez az a szakadás, ami a mi Krisztussal való kapcsolatunkat lehetővé tette. Ez az a szakadás, amely nekünk a mennyei atyával való bűnbánó szívvel történő odamenetelünk esetén a találkozásunkat, az örökkel való együttlétünket a mennynek a dicsőségében is eredményezte. Ez a szakadás, ez volt az ára a mi mennyei közösségünknek. Én Istenem, miért hagytál el engem? Valami olyasmi lehetett volna a válasz. Azért hagytalak el, hogy ne kelljen elhagynom a teremtett embereket a bűnei miatt. Azért hagytalak el, mert te magadra vállaltad ezeket a bűnöket. Azért hagytalak el, mert van egy olyan mennyei, Istentől rendelt és önmaga számára kötelezővé tett vállalás, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. És mégis van egy nagy különbség, amit a tanítványok nem értettek még egyáltalán, hogy az Úr Jézus halálával nem az ő földi halálukat oldotta meg az Úr Jézus. Egymás után mártír halált haltak a tanítványok. Nem azért, mert muszáj volt, azért, mert annyira szerették az Úr Jézust, mert kezdték megérteni, hogy az Úr Jézusnak a szeretete, ami a szívükbe sugárzik, annak vissza kell tükröződnie ő rá, és ha ez az életükbe kerül, a földi életükbe, hát akkor abba kerül. Mert egyszer csak elkezdett világosodni előttük a titok, hogy a földi élet, amely Isten ajándéka, nagy érték, de ha összeütközik a mennyei örök életnek az esélyével, akkor ezt az utóbbit kell választani, amelynek a dicsőségét. És a tanítványok ezért sorba, akik annyira akarták a földi életet, akik annyira szembe mentek az Úr Jézussal, amikor a halálról beszélt, egyszer csak a Szentlélek által elkezdték érezni, megérteni azt, hogy ó, hát mi rosszul láttuk. Ó, hát mi azt gondoltuk, hogy az Úr Jézus nem ad nekünk eleget, ha nem oldja meg a fizikai halál kérdését. Közben rájöttünk arra, hogy sokkal többet ad nekünk, mint amire mi egyáltalán számíthattunk volna. Sokkal többet, mint amiért mi őt számon kérni is készek voltunk. Mert a kárhozatból az üdvösségnek a drága honába emeli föl a bűnbánó gyermekeinek, követőinek az életét. És abból a sötétségből, ami ott akkor 12-től 3-ig Jeruzsálemben megrémisztette az összes embert, meg távolabb is, abból a sötétségből, abból a fizikai sötétségből egy csodálatos szellemi világosság alakult ki, amelyet a Szentlélek az eljövetelével, pünkösd napjától kezdve a tanítványok egyre pontosabban értettek, éreztek és fogadtak el. Olyan bizonyságot, olyan bizonyosságot jelentette számukra, hogy a földi életüket hajlandóak voltak odaadni az Úr Jézusért. Hát ilyen a mi megváltónk. Értünk szenvedett, értünk halt meg, értünk vállalta a Szent Háromság eresztékeinek a szakadását. Azért, hogy nekünk soha ne kelljen a kapcsolatunkat, ami drága mennyei atyánkkal, se itt a földön, se az örökké valóságban megszakítani. Legyen áldott érte az ő neve. Amen.